Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Török Gábor politikai elemző. A beszélgetést a Facebookon is, az infostart.hu weboldalon, majd az Inforádió YouTube csatornáján is láthatják. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi történt vasárnap, amikor legalábbis nem ennyire együttetű várakozásokra készültünk?
Jó estét kívánok. Hát azt hiszem, az egyértelműen kijelenthető, hogy a vasárnapi eredmény az óriási meglepetést okozott azoknak is, akik közvéleménykutatóként próbálták előrejelezni, talán az egyetlen mediánt leszámítva. Másrészt én azt tapasztaltam, hogy az elemzők között is nagyon kevesen akadtak olyanok, akik el tudták volna azt képzelni, hogy ilyen magas 70%-os választási részvétel körül nem az ellenzéki politikai erők, hanem a kormány oldal tud behúzni a szavazásba több százezer új szavazót, és döntően ezt vidéki körzetekben tudja megtenni.
Alá kell, vagy át kell írni a tankönyveknek azt a részét, hogy a magasabb részvétel az mindig az ellenzéknek kedvez?
Hát szerintem ez az, nem szerintem, hanem tényszerűen ez az első olyan választás, amikor magas részvétel mellett a Fidesznek sikerült egyértelműen diadalmaskodnia. Ugye amikor eddig Magyarországon magas volt a választási részvétel, az a 94-es és a 2002-es választás volt, tehát amikor 70% körüli vagy azt meghaladó részvétel volt, egyik esetben sem jobb oldal győzelmét regisztráltuk, hanem mind a két esetben a bal oldalét, és az utóbbi választásokon pedig folyamatosan 2002 óta egy csökkenő részvételi adatok mellett láttuk a Fidesz győzelmét. Kétségtelenül, hogy ezt egyértelműen újra kell írni, de nem csak ezt egyébként. Volt egy másik toposz is, ami arra vonatkozott, hogy a Fideszt a közvéleménykutatások mindig rendszeresen felülmérik.
Figyelmeztetek erre, fideszesek is.
Így van, 2010-ben és 2014-ben azt tapasztaltuk, hogy a végső eredmény és a Fidesz országos listás támogatottsága között egy 5-6% pontos eltérés volt, sőt, egy kollégám azt is végignézte, hogy még az időközi választások kapcsán mérések nél is kimutatható volt egy enyhe fideszes felülmérés a tényleges adatokhoz képest. Ezért aztán minden közvélemény kutató cég azt gondolta, hogy ez nagy valószínűséggel most is így van, és még ha magasabb, akár 50% körüli eredményt is mértek, a becslésükben ezt jelentősen lefelé vitték, így alakult az ki, hogy a legtöbb becslés az 41-42-43%-ra mérte a Fidesz támogatottságát, miközben most már tudjuk a végső eredményeket, hogy ez, ha a belföldi szavazatokat nézzük, 48% körül alakult.
A választók mintázata változott meg, a Fidesz teljesítménye változott meg, szóval mi a változó, amivel most majd lehet magyarázni, ami történt?
A magyarázatokban nem volt hiány előtte sem, csak az a sajátos helyzet alakult ki, hogy amikor láttuk a magas részvételt, akkor magyarázatokat, mechanizmusokat tudtunk, csak nem tudtuk, hogy ezek közül melyik működik. Ugye az egyik magyarázat úgy szólt, hogy amikor magasabb a részvétel a megszokottnál, akkor biztos azok a kormánnyal elégedetlen, de bizonytalan szavazók döntenek úgy, hogy elmennek voksolni, akik korábban nem tudtak pártot választani maguknak, de protest szavazóként megjelennek a választáson. És volt egy másik magyarázat is, ami egyébként már a április 4-én talán nyilvánosságra hozott elemzéséből kiolvasható volt, csak talán nem vettük elég komolyan, vagy őszintén szóval azt gondolom, hogy abban a kavalkádban, amit a közvéleménykutatások széttartó eredményei jeleztek, talán nem hittük el. Ez pedig ugye úgy szólt, hogy a választási részvétel alapvetően kis településeken növekedett meg, ahol nem az ellenzéknek sikerült újabb szavazókat elhozni, nem az ellenzéknek sikerült újabb szavazókat meggyőznie, hanem a Fidesz volt az, amelyik ezeket a választókat el tudta vinni, meg tudta szólítani. Hogyha ezt összegezzük, akkor szerintem elég egyértelmű, hogy mi a helyzet. A Fidesz győzelmét, a győzelmének az arányát inkább azt mondanám, hiszen mindenki Fidesz győzelemre számított, csak az arány, ami végül kialakult, azt alapvetően a Fidesz kampányával és az ebbe beleérthető mozgósítással kell magyaráznunk. Ez a két dolog volt az, ami egyértelműen nagyon sikeresnek bizonyult. Ma már ezt ki kell mondanunk. Én tudom, hogy a kampányról nagyon sokan szeretnek a saját személyes véleményük alapján beszélni. Miután politikai kérdésről van szó, itt szerintem egy politikai elemzőnek az a helyes, hogyha azon a talajon áll, hogy a siker az, a választási siker az, ami eldönti, hogy egy kampány sikeres vagy sem. Tehát ki kell jelentenünk, hogy a Fidesznek ez a kampánya, ami kizárólag egyetlen témaköré összpontosult, egy meglehetősen jól koncentrált, leegyszerűsített, számtalan fronton megtámogatott kampánytevékenység volt, ez sikeresnek bizonyult, erre reagáltak, rezonáltak a választók, és emiatt ért el a Fidesz ilyen kiemelkedően magas támogatottságot.
Harmadik választási ciklus óta, ha látjuk az országot, akkor az szinte egyöntetően narancssárga. Mindent visz a Fidesz, ebből van a kétharmad. Árnyalatnyi különbségek vannak, ez változott valamennyit? Tehát ugyanott sárga most is, ahol szokott sárga lenni most már 2010 óta?
Nem, hát azért vannak változások. Persze a győzteseket mutató térképeken minden narancssárga, és ez eltakarja ezért ezeket a részleteket, de hogyha belemegyünk, megnézzük az egyes választókörzeteket, akkor azért ott 2014-jel összehasonlítva érdekes dolgokra bukkanhatunk. Például egyrészt Budapesten azt látjuk, hogy vannak választókörzetek, körülbelül a választókörzetek fele, ahol a Fidesznek sikerült növelnie 2014-hez ehhez képest a szavazat számát, de a választókörzetek egy másik részében, ha jól emlékszem, 10-ben sikerült, 8-ban nem, ott pedig csökkent a szavazatszám, és ezek között érdekes módon ott vannak azok a hagyományos, klasszikus, polgári, budai választókörzetek is, mint például a második kerület, vagy a 12. kerület, ahol közel, ha jól emlékszem, 10-15%-kal, százalékponttal esett vissza a Fidesz támogatottság, amiközben a pesti választókörzetek egyikében, másikában volt olyan, hogy 10-11%-ponttal is növekedett a Fidesz támogatottsága.
Mi lehet a magyarázat? Mi Pesten jobban rezonálunk az egyszerű kampányra?
Lehet, sok magyarázat lehet, hát mondjuk például a legnagyobb csökkenés Gulyás Gergely körzetében van, ugyanakkor 2014-ben nem ő indult.
Nem tudjuk saját magához hasonlítani.
Így van, de ennél szerintem sokkal érdekesebb az, amit vidéken látunk, mert ott a számok ennél radikálisabb növekedést mutatnak. Tehát például a legnagyobb növekedés 2014-hez képest Lázár János vagy Seszták Miklós választókörzetében következett be. Itt közel 40%-kal növekedett a támogatottsága ennek a két politikusnak. Ez ugye Lázár János esetében különösen meglepő, akit itt a hódmezővásárhelyi időközi választás után egyesek hajlamosak voltak már eltemetni. Ehhez képest brutálisan sok új szavazatot tudott szerezni. Miközben például Kósa Lajos választókörzetében, vagy ami még érdekesebb, a különböző botrányokba keveredett Simonka György választókörzetében nagyon minimális, Kossolos esetén, Simonka Györgynél pedig kifejezetten egy minimális visszaesés következett be. Tehát vannak azért különbségek, amelyeket vagy az adott választókörzet speciális viszonyai magyaráznak, vagy, és szerintem ez a helyesebb megközelítés, az adott személynek a politikai vonzó képessége tud magyarázni.
Sokat hallottunk az úgynevezett taktikai szavazás lehetőségéről. Mennyire működött?
Szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy országosan a taktikai szavazás jelentős mértékben nem működött, ugyanakkor voltak helyek, ahol nyomokban látszik az, különösen egyébként vidéken, hogy például a baloldali szavazók egy jelentős része átszavazhatott a jobbikos indulóra. Hadd hozzam például az előbb említett Lázár János választókörzetét, Hódmezővásárhelyt, ahol ha az emlékei nem csalnak, akkor a szocialista jelölt az 6% körüli, de mindenképpen 10% pont alatti végeredménnyel végzett, miközben a jobbikos szintén, ha jól emlékszem, 40% alatti 35%-ot meghaladó támogatottságot ért el, miközben Lázár János abszolút többséggel megnyerte a választókörzetét. És Budapesten is lehet látni, hogy néhány helyen, ahol visszalépések történtek, mondjuk például Csárdi Antal választókörzetében, ott működött az, hogy azok a szavazók, akiknek nem volt jelöltje, átszavaztak. De még egyszer ismétlem, olyan helyeken is működött, ahol indult a jelölt, mint például Hódmezővásárhelyen, de mégiscsak a szavazók valamifajta taktikai megfontolást követtek. De azért a lényeg szerintem az, hogy ez a taktikai szavazás ebben a formában fél megoldásként nem tudott valódi megoldást jelenteni az ellenzék számára. Hozzá kell tennem, hogy olyan brutális különbségek vannak az országos listás támogatottságokban, hogy még ha szinte teljes együttműködés valósult volna meg az ellenzéken belül, ami hát elképzelhetetlen, akkor sem hiszem azt, hogy a Fidesz abszolút többségét ez veszélyeztette volna. Hadd mondjak még egy adatot, a 106 egyéni választókörzet közül 52-ben a Fidesz 50%-nál magasabb támogatottságot szerzett. Tehát eleve volt 52 olyan egyéni választókörzet, ahol semmilyen ellenzéki koordinációval nem lehetett volna megverni a Fidesz. Ez ugye, ez a szám, ha jól emlékszem, 20 körül volt 2014-ben. azokban a választó, tehát 20 körüli a választókörzet volt, ahol a Fidesz abszolút többséget tudott szerezni. Tehát, hogy az látszik, hogy, hogy önmagában az ellenzéki együttműködés nem oldotta volna meg, vagy nem segítette volna az ellenzék egy győzelemre. Ugyanakkor az nyilvánvaló, hogy a kétharmad megakadályozásában ennek lett volna jelentősége, elsősorban Budapesten látszik az, hogy az LMP állva maradása az több egyéni választókörzetben is a Fidesz segítette hozzá ahhoz, hogy mandátumot tudjon szerezni.
A választás előtt a kormány ellenzékváltó, az ellenzék meg kormányváltó hangulatról beszélt. Ez sima választási kampány, taktika, vagy tényleg két alternatív valóságot érzékelhettek?
Hát szerintem nem csak, hogy két alternatív valóságot érzékeltek, hanem két alternatív valóság van ma Magyarországon. Ugye azt látjuk, hogy a Fidesz kapott 48%-ot a belföldön, és valamivel kicsivel pár, talán 100 000 szavazata kapott az összes ellenzéki induló. Ez önmagában még nem sokat mond, ugyanakkor én azt látom, hogy mind a politikai tájékozódásban, mind a politikai véleményekben brutális mértékben elkezdett elkülönülni ennek a két szavazótábornak ez a két szavazótábor nagyon máshonnan tájékozódik, nagyon más gondol arról, hogy mik a hírek, mi a kalapján kell kialakítani az álláspontját, és nyilvánvalóan a politikai véleménye is más lesz. Ez szerintem nagyon erőteljesen látszik, de ha már említette a kormányváltó meg az ellenzékváltó hangulatot, amelyeket azért politikai szlogeneknek nevezhettünk a kampány során, most így az eredmények függvényében nyilvánvaló, hogy a választók inkább ellenzéket akartak váltani, sem mint kormányoldalt. Tehát inkább az ellenzékkel szembeni elégedetlenségüket fejezték ki nagy összességében, mint a kormánnyal szembenit. De azért azt hozzá kell tennünk, hogy az, amit most lehet érzékelni mindenfelől, hogy egyrészt van egy nagy boldogság, másrészt egy jelentős csalódottság, ez persze minden választás után így van, de ennek a dualitása, tehát az, hogy teljesen középen, szinte áthatolhatatlanul bomlik ketté ez a két választói tömb, az szerintem nagyon-nagyon szépen megfigyelhető most már 2018-ra.
De a utolsó hetekben, napokban is az ellenzék meg a kormánykritikus civil szervezetek is egy nagyon erőteljesnek tűnő kampányt csináltak online is, meg plakátokon is. Hogy mérhető valahogy a online meg a plakát kampányok eredményessége? Mert a választás eredményről azt látjuk, hogy ezek nem értek a világon semmit, csak nem tudjuk, hogy mihez képest nem értek semmit. Mi lett volna, ha ezek sincsenek?
Szóval azért azt kell látnunk, hogy ezeknek a kampányoknak az összehasonlítása a nagy politikai pártok dönten a Fidesz kampányának összehasonlításával az tényleg az elefánt és az egér dübörgése közötti hasonlattal szemléltethető a legjobban. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a tudatosabb, a politikát napi szinten követő választók esetében a taktikai szavazás az 2018-ban merült fel először igazán, mint egy komoly beszédtéma. Ismerünk kutatásokat korábbról is, 14-ből, 10-ből, azt megelőzően stratégiai vagy taktikai szavazásra, és ezek mind azt mutatták ki, hogy elenyésző mértékben jelent meg ez. Nagyrészt azért, mert egyáltalán nem is volt téma egyéni választói megfontolások alapján. Most ezek a civil szervezetek kétségtelenül ráirányították a figyelmet, na de amikor azt mondom, hogy ráirányították a figyelmet, ebben a mondatban, vagy ebben a megfogalmazásban az van benne, hogy egy szűk, tudatos választóközönség figyelmét erre a kérdésre, és miközben nyilvánvaló, hogy a választóközönségnek a jelentős része az ezekről a kérdésekről nem csak, hogy nem gondolkodott, hanem eleve nem is értesült.
V18 közös ország mozgalom Márki-Zay Péter megnyilvánulásai az utóbbi időben lehet, hogy csak ebben a körben, de jól tapinthatóak voltak. Ezek mennyire befolyásolhatták a választást?
Minimális mértékben én azt gondolom. Tehát ugyanazt tudom elmondani, mint az előbb, hogy egy ilyen országos választási kampányban, amikor látszik az, hogy micsoda erők mozdulnak meg, megnézni a köztéri jelenléteket, vagy elegendő megnézni azt a kampánykommunikációt, amit mindenki a saját magához közelebb álló orgánumokban, médiában folytatott, az, hogy Márki-Zay Péter, vagy bárki más politikusok, vagy értelmiségiek időnként megszólalnak, azok tényleg csak egy szűk médiafogyasztó, tudatos politikafogyasztó réteghez tudnak eljutni.
De a pártok például ilyenek, és úgy látszott, mintha a pártokat ezek a folyamatok érdekelnék, mintha próbálnának valahogy igazodni hozzá.
Ugye sokan beszéltek arról, hogy a pártokra majd irtózatos nyomás fog nehezedni, én is úgy gondoltam például, hogy hódmezővásári választás után lehetnek olyan különösen baloldali ellenzéki pártok, amelyek nehezen tudnak ellenállni ennek. A baloldalra eleve mindig jellemző volt az, hogy sokkal inkább függött a saját vélemény vezéri körétől, mint mondjuk a jobboldal esetében, a Jobbik esetében pedig szinte egyáltalán nem beszélhetünk ilyenről. Szóval, hogy ez azért látható volt, ennyiben igaza van, hogy a pártvezetőknek meg kellett küzdeni ezzel a nyomással. Hát az, hogy például az utolsó 3 hétben a baloldal politikája semmi másról nem szólt, csak a koordináció kérdéséről. Pont akkor, amikor magukra kellett volna irányítani a figyelmet, egy hatalomtechnikai kérdésről beszéltek, azt nyilvánvalóan ezek a jelenségek, vagy ezek a nyomásgyakorló értelmiségi szervezetek is idézték elő.
Volt példa Európában arra, hogy valaki 3-szor egymás után 2/3-dal győzzön?
Én nem emlékszem ilyen példára, nem néztem utána ennek. Ugyanakkor gondolkodtam ma rajta, hogy tudunk-e ilyen, tehát demokratikus körülmények között szabad választásokon 2/3-os győzelmet arató politikai erőt, tehát most nem Belorussziáról beszélünk, vagy Oroszországról, én ezt, erre nem emlékszem példára. Persze a különböző választási rendszerek más-más eredményeket hoznak, egy többségi választási rendszerben könnyebb a 2/3-ot elérni, de mondjuk ahol hosszabb ideig egy politikai erő kezében volt a hatalom, az Svédország a 30-as évektől ugye egészen a 60-as évekig, tehát voltak olyan országok, ahol demokratikus körülmények között 20 vagy akár 20-nál is több évig egy adott politikai erő irányította az országot, de nem ilyen fölényben, és időnként koalícióban kormányozva. Az, hogy 3-szor egymást követően 2/3-ot szerzett volna, szerintem az nehezen elképzelhető, hogy lett volna ilyen. Ha volt, akkor legfeljebb olyan ország példáját tudjuk mondani, mint Málta, ahol ugye 2 nagy politikai erő van, és az egyik eleve már abszolút többséggel indul, de őszintén szóval be kell vallanom, hogy most pontosan nem tudom felidézni a 45 utáni máltai választási eredményeket.
Mi a jelentősége, az európai politikai jelentősége ennek a 2/3-nak, amit persze nyilván az előző 2-vel együtt lehet csak értelmezni?
Hát óriási szerintem. Tehát sokszor beszéltünk arról, hogy politikai szlogenként jelenik meg a megüzentük Brüsszelnek, megüzentük Európának, de azért szerintem már a mai nyugat-európai napilapokból, meg a nyugat-európai nyilatkozatokból jól látszik az, hogy az tényleg nem túlzás volt, amikor sokan azt mondták, hogy Európa jelentős része figyelt a magyarországi választásokra, tehát felértékelődött a magyar választás, és az, hogy Orbán Viktor és pártja ismét ilyen jelentős többséggel a 14-est meghaladó támogatottsággal tudott nyerni, az azt gondolom, hogy az ő pozícióját jelentősen megemelte, vagy az ő súlyát jelentősen megemeli az európai politikai szintéren.
De ez hogy fog kinézni? Ott ül a tanácsban, mint egy politikai veterán, és azt tudja mondani, vagy nem is kell mondania, hogy kérem engem 3-szor 2/3-dal választottak meg. Ha hát, halkan beszélek, akkor is fontosat mondok, tehát így kell képzelni?
Szerintem az európai érdekegyeztetésben, vagy inkább azt mondanám az európai érdekképviseletben az egyes tagállami vezetőket 2 dolog erősíti meg. Az egyik nyilvánvalóan az adott országnak a politikai súlya, tehát teljesen másképp ül le az asztalhoz Németországnak és Magyarországnak a miniszterelnöke. A másik viszont az adott politikusnak a politikai sikeressége, politikai súlya, politikai szerepe. Nyilvánvalóan egész más jelent egy olyan politikus, aki egy koalíciót, egy ingatag koalíciót vezet otthon, és az se biztos, hogy már a következő európai tanácsi ülésre ismét ő érkezik, mint egy olyan, aki most már látható a 8 éve. A realitásként kell elfogadni, és szinte biztos, hogy még 4 évig vele kell együttműködni, és a mostani adatok alapján az sem elképzelhetetlen, hogy még hosszabb távra kell vele számolni. Tehát ennyiben Orbán Viktort már nem ez a választás eredmény, hanem szerintem már az ezt megelőző is, de megkerülhetetlenítette az európai politikai színpadon. Egészen más, mondjuk az ő súlya ott, mint a portugál miniszterelnöké, miközben mind a ketten egy 10 milliós országból érkeznek.
Most volt még csak a választás, de látszik-e, hogy melyek azok a kérdések, amelyekkel mindenképpen foglalkoznia volna érdemes ennek a kormánynak?
Jó, hát ezek a legnehezebb kérdések, hogy az ember mindig örül egy választás után, hogy végre nem a jövőről kell beszélni, hanem lehet elemezni az adatokat, és akkor most már is megint csak a beláthatatlan jövőről kell beszélnünk. Eleve szerintem nem létezik olyan, hogy kell. pont a politika, a politikai kormányzás, a politikus szabadságát az adja meg, hogy maga dönti el, hogy mivel akar foglalkozni, és mivel nem akar foglalkozni. Tehát én biztos nem vagyok abban a pozícióban, hogy kitaláljam, hogy Orbán Viktor mire készül. Amit szerintem lehet tudni a jövővel kapcsolatban, az nagyon kevés, de azért mégiscsak néhány szölöp. Az egyik az, hogy a Fidesz 8 éven keresztül tudatos politikai kormányzást folytatott, tehát alapvetően a hatalmi szempontokat rendelte a döntéshozatalban az érre. Ez nagy valószínűséggel nem fog a jövőben sem változni.
Önkormányzati választási törvény? Hát mi más következne belőle?
Akár ilyesmi is. Tehát, hogy figyelni fog mindig arra, hogy a politikai hatalmi szempontjainak megfelelő irányba terelje a folyamatokat, ráadásul ebben a kommunikációnak is jelentős szerepe lesz, hiszen az elmúlt években azért a kommunikáció, különösen amióta Rogán Antal miniszterként tevékenykedik ezen a területen, az felértékelődött a kormányzati döntéshozatalban, tehát erre szerintem okkal számíthatunk, és számíthatunk arra is, hogy a kormány mézes heteket, lehet, hogy hónapokat fog kapni az ellenzékétől, hiszen azt látjuk, hogy a 4 ellenzéki pártban különböző mértékben nagy valószínűséggel belső vezetési válság, egy köldöknéző politika fog elindulni, ami azt jelenti, hogy nem csak a kétharmad miatt lesz szabad keze Orbán Viktornak, hanem amiatt is, mert nagy valószínűséggel az ellenzék el lesz foglalva saját magával, és egy ideig nem fog igazán arra koncentrálni, hogy hogyan próbálja meggyengíteni a kormány oldalt.
De végleges hivatalos eredmények azok majd valamikor e hét szombatján lesznek bomba biztosak. Nem lát olyan folyamatot, ami a kétharmadot veszélyeztetni?
Nem, hát miután, ez egy matematikai kérdés is szerintem, miután a határon túl és szavazatok összeszámlálásánál már látszik, hogy elsőprő Fidesz fölény van, ezért szerintem nem a 130, a tegnap még 133-nak látszó mandátum számot azt inkább fölfelé tudjuk eltolni, mint lefelé, de még ha úgy is történne, hogy a külképviseltek el leadott szavazatok ezen valamelyest módosítanak, vagy az átjelentkezők szavazatai, akkor sem tudom azt elképzelni, hogy ez 133 alá kerüljön, de még ha 132 lenne, ugye akkor is ott van a német nemzetiségi képviselő, aki a Fidesz tagja, tehát vele együtt biztosan megvan a Fidesznek a kétharmada, szerintem a kijelenthető.
De volt már a Fidesznek olyan tapasztalata is, hogy a kétharmad menet közben is lecsökkenhet többségi, nem semmi oka nincs a sietségre? Bármilyen törvénykezésre? Tehát nem lát olyan törvényt betárazva, amit most muszáj megcsinálni, amíg biztosan itt van a kétharmad?
Az a baj, hogy ahhoz, hogy az ember ilyen kérdésre tudjon válaszolni, az bent kellene lennie ebben a politikai döntéshozatalban. Nyilvánvaló, hogy egy politikai elemző, ha jól végzi a dolgát, akkor nincs benne a politikai döntéshozatalban.
Viszont látja a rendszert, hogy hol vannak még benne olyan részek, amelyeket még meg kell tapasztani, hogy az tökéletesen tudjon működni. Fideszében már nincsenek ilyen 8 év kormányzás után?
Nem tudni azt, hogy milyen irányba szeretne a Fidesz elmozdulni. Amiről valóban mindenki találgat, tehát nem én fogom itt először mondani, hiszen már ön is említette, az önkormányzati rendszerre vonatkozó kérdés, hiszen ugye jövő ősszel önkormányzati választás lesz, és Budapest szerepe az kérdéses lehet. Budapest azért azt mutatta, hogy a Fidesz továbbra is ott azért kétséges támogatottsággal rendelkezik, bár nagyon magassal a többi politikai erőhöz képest, ugye közel 38%-ot szerzett most a Fidesz Budapesten, még a második helyezett szocialista párt ehhez képest 20%-ponttal el volt maradva. De összességében mégiscsak az ellenzéki pártok többséggel rendelkeznek a fővárosban, és látszik azt is, hogy sokkal több, vagy lényegesen több egyéni választókerületet tudtak megnyerni. Tehát a Fidesz esetében egy kérdés az, hogy mit kezd ezzel a budapesti önkormányzati rendszerrel. Ha valakinek van kétharmada, valóban megteheti akár azt is, hogy mondjuk a közvetlen főpolgármester választást eltörli, és más módon javasolja betölteni a főpolgármesteri pozíciót, tehát át lehet szabni ezt, ennek például lenne politikai hatalmi szempontból racionalitása, de én azért abban biztos vagyok, hogy a miniszterelnök fejében ezt meghaladóan is vannak olyan kérdések, amelyekben szívesen használná a kétharmadot, ha már megvan neki. Önnek meg abban van igaza, hogy ki tudja, hogy meddig van meg, ez volt az előző ciklusnak a tapasztalata, hiszen, ha jól emlékszem, ez nagyjából egy 3-4 év. Igen, ugye hát végülis Veszprémben már elveszett, ami ugye 2015, talán februári választás, ha jól emlékszem. Tehát, hogy egy szűk egy évig tudta a kétharmadot használni, és aztán később majd a Polcsán ugye még tovább olvadt ez a kezdeti 133 fős támogatottság. Ez most is megtörtént, kétségtelen ebben igaza van, hiszen az egyéni választókerületek elsöprő többsége az a Fideszé, hogyha ott lemondásra kényszerülne valamelyik képviselő, vagy változna valamilyen szempontból a mandátum sorsa, akkor időközi választásokat tartanának, tehát igaza van, most lenne érdemes használni. Arról nem is beszélve, hogy ha már politikai kormányzás, azért azt megtapasztaltuk az elmúlt 8 évben, hogy a választás másnapjától a gondolkodás, a kormányoldal gondolkodása az alapvetően a következő választásra optimalizál. És ha olyan dolgokat akarnak megtenni, amelyek talán a ciklus vége felé már kellemetlenebbek, akkor azt az elején érdemes megtenni, amikor még nagy a támogatottság, és messze van a következő választás. Itt árnyolhatja a képet talán az, hogy jövőre európai parlamenti és önkormányzati választás is van, de nem tudom, hogy ez így mennyire fontos a Fidesznek, vagy mennyi, különösen az európai parlamenti választás. Bárha európai érdekképviseletről beszélünk, akkor annak jelentősége van, és az önkormányzati pozícióknak pedig szintén jelentősége van. Itt ugye régebben, tehát az előző ciklusokban mindig az volt a helyzet, hogy a kormányok nagyjából fél évig nem csináltak semmit, mert fél évvel a parlamenti után jött az önkormányzati. Most ugye az elcsúsztatott 5 éves ciklus miatt ez másfél év, tehát a parlamentihez képest másfél évre van az önkormányzati választás. Egy nagy kérdés, hogy lehet-e másfél évig várni, sőt nem is kérdés, szerintem nem lehet. Tehát nem engedheti meg egy kormány, hogy másfél éven keresztül csak a népszerűségre figyeljen, úgyhogy lehet, hogy ha viszont ezt a logikát alkalmazzuk, akkor akár már az elején is, akár nyár elején, vagy akár ősszel számíthatunk ilyen komolyabb törvényjavaslatokra.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége.